A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük testvérek reggeli istentiszteletünk kezdetén a 168. dicséret első és második versét. Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Elfoglalva énekeljünk tovább, a 641. dicséretet keressük ki. Jézus, te vagy nékem, őriző pásztorom. Így kezdődik az első verse a 641. éneknek. Jöjjetek, imádkozzunk! Hálás a szívünk, édesatyánk, hogy így szólíthattunk meg, hogy irgalmas nagy Úr vagy. És köszönjük, hogy még ettől is személyesebben mondhatjuk majd azt, hogy nem csak irgalmas Úr vagy, hanem mi atyánk. És hadd köszönjük meg, hogy erre Jézus Krisztus hatalmazott fel bennünket, hogy így szólítsunk, sőt biztatott erre bennünket, hogy így borulhat eléd a te néped, amelyről megvalljuk, hogy nem mindig volt hű, de köszönjük, hogy te akkor is hű maradtál ígéretedhez, a velünk kötött szövetséghez, a Jézus Krisztusban kínált kegyelemhez. Magasztalunk téged azért, hogy mielőtt bűnbánó szívünket hoznánk eléd, a te irgalmadba kapaszkodhatunk. Kérünk, hogy ne vondd meg kegyelmedet tőlünk. Köszönjük, hogy hozzád vágyakoztunk. Áldunk, hogy velünk vagy, és ennek áldásait tapasztalhatjuk. Hálás a szívünk a mögöttünk levő hétért, megtartó kegyelmedért, életünkért, a megfutott útért. Hálás a szívünk az esténként megszólaló igékért, az ima közösségért, hogy ezt az esztendőt úgy kezdhettük, hogy hozzád fohászkodtunk, téged dicsőítettünk, és kéréseinket bizalommal tárhattuk eléd. Kérünk most is téged a te megszólaló igédért, Urunk, ne hagyd szomjazni a mi lelkünket, áld meg életünket, felséges Isten. Engedd, hogy a földtől elszakadjunk, és csak te hozzád ragaszkodjunk. Töltse be gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat, egész lényünket, a te drága szavad. Krisztusért, ami Urunkért kérünk. Amen. Testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg a mai napra kijelölt ige szakaszból, az Új Szövetségből és annak folytatásából, mivel hosszabb szakasz, ezért helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Olvasom tehát az igét a János evangéliuma 5. fejezetéből, hallgassuk meg az első 15 verset. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni. A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett az az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki ezt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Kedves testvérek, a mai igénk egy nagyon szép történet a János evangéliumából. Jézus Krisztusnak 2 találkozását beszéli el egy emberrel, egy nyomorulttal, Az első találkozás akkor történik, amikor a Betesda tavának egyik tornácában ott van ez a 38 éve beteg ember, a második találkozás pedig a templomban történik, miután meggyógyul az ember, és ennek a végén bizonyosságra jut ez a meggyógyított, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. A Betesda tavánál kezdődik ez a történet, azt mondja az ige, hogy ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Ott a Jukapunál volt egy medence, amelyre öt tornácot, amelynek a közelébe öt tornácot építettek valamiféle védelemként az ott összegyűlt betegeknek, és aki az angyal, miután felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett be ebbe a vízbe, az meggyógyult. A múlt század egyik nagy igehirdetője, Lüthi, azt írja, amikor magyarázza ezt a történetet, hogy átlátszóan vékony lepel takarja itt az emberré lett Krisztust. Ezen át lehetetlen meg nem látnunk az Úr fenségét, hatalmát, erejét, dicsőségét. Nagyon tetszett nekem ez a mondat, azért is osztom meg veletek. Átlátszóan vékony lepel takarja itt az emberré lett Krisztust. Mert kérdezhetnénk, hogy kiről is szól ez a történet? A 38 éve beteg emberről. Tulajdonképpen Jézus Krisztusról szól. Mégpedig úgy, mint az emberfiáról, mint messiásról, mint akinek a nyomán szabadítás, gyógyulás, reménység támad az ember szívében. Ugyanakkor lehetetlen meg nem látnunk az embert is, ezeket az embereket, akikről azt írja az ige, hogy tömege feküdt ott, tehát nem úgy volt, hogy néhányan ott vannak, mert azt gondolták, hogy ott meg lehet gyógyulni, hanem az ige azt mondja, hogy sorvadásosak, betegek, vakok, sánták, tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Hogyha abban az időben lettek volna ügyes menedzserek, és készítettek volna prospektust vagy reklámot a Betesda taváról, hogy menjenek minél többen, hiszen akkor 6., 7. vagy 8. csarnokot is kellene építeni, és hát majd a GDP-t az építőipar majd mennyire meg fogja emelni, feljebb fogja vinni, akkor lehet, hogy ennek a Betesda tavának az arca, ha lehet így mondani, ez a 38 éve beteg ember lett volna. Hát annyira hozzátartozott már a képhez. A Betesda tornácának a képéhez annyira hozzátartozik ez az ember, mert azért volt ott jövés-menés, meghaltak, meggyógyult néhány, elmentek, feladták, és ez egy kitartó ember, mert 38 éve beteg, és várja azt, hogy egyszer majd talán ő is meggyógyul. Ilyenkor megkérdezhetjük, testvérek, ha ilyen igét olvasunk a Szentírásból, hogy hát miért csak ez az egy ember gyógyult meg? Nem tudom, volt-e ilyen gondolatotok, de az ige nagyon tudja a mi gondolatainkat, mert az ige több helyen említi, hogy bizony nem mindenki gyógyult meg. Meggyógyul ez az ember, pedig ott még nagyon sokan voltak. Azt mondja az Isten igéje, hogy sok özvegyasszony volt Izraelben, az Illés idejében, de Illés egy özvegyasszonyhoz küldetik. Aztán azt mondja az ige, hogy nagyon sok fiatal ember meghalt abban az időben, de érdekes, hogy Elizeus azt az egyet támasztja fel, vagy sok leprás volt, ugye emlékeztek? Sok leprás volt ott, de nem gyógyult meg, csak a Naamán, a Szíriából származó Naamán. Miért van ez így, testvéreim? Hát nem lett volna Jézusnak hatalmában? Nem lett volna rá lehetősége? Nem tudom, gondolkoztatok-e ezen? Hogy egy meggyógyul, és a többi meg ott marad. Azonban az ige azt mondja nekünk, az igének az összességéből, testvérek, hogy Jézus Krisztus ezekkel a történésekkel jelt akart adni. Jelt akart adni, példát akart adni, hogy közel van, de még nem érkezett el az az idő, amelyről a Jelenések könyve ír, hogy nem lesz többé könny, fájdalom, betegség, gyász, emlékeztek rá. Még nem jött el az az idő, amikor az Isten azt mondja, hogy íme újjá teremtek mindent, és eltűnik a bűn, és eltűnik a bűnnek a következménye. Még ez az idő nem jött el. De amikor Jézus Krisztus gyógyít, testvérek, vagy feltámaszt, vagy kenyeret szaporít, ugye nem azért, a János 6-ban majd fogjuk olvasni, nem azért, hogy most már tóduljanak az emberek, és a pékeket zavarják el, hogy látok, már nincs szükség, mert most már van nekünk egy kenyéradónk, de Jézus Krisztus jelt ad, tudnélik, hogy elevenen tartsa a népben a reményt, hogy elevenen tartsa az ígéretek iránti bizonyosságot, az Isten szava iránt való reménységet elevenen tartja, hogy Isten nem feledkezett el az ő népéről. Amikor egy olyan időben jön színre, vagy lép színre Jézus, amikor elhallgattak a proféták, az utolsó proféta is elhallgatott, és van egy nagy pauza, van egy nagy szünet, van egy köztes állapot, és akkor eljön Keresztelő János, mint útkészítő, rögtön utána Jézus, történnek jelek és csodák, de nem minden jel és nem minden csoda, ami a világon van, mert megmarad a nyomorúság, megmarad a szegénység, megmarad az éhínség, megmarad a halál, megmarad a betegség, de amikor Jézus meggyógyít valakit, akkor azzal azt akarja kifejezni, hogy élegyen a remény. Élegyen a remény, nézzetek a jövőre, jövőbe, fogjátok meg az Isten ígéreteit. Nem feledkezett el rólatok a menny és föld teremtője. Elevenen akarja tartani a parást a szívetekben, mert bármikor jöhet az az idő, amikor eltűnik, amikor nincs szükség többet a Betesda tornácára, amikor bűn nélkül látjuk meg az Urat. És azt mondja, hogy lelkünk szent reménnyel, ahogy egy énekben énekeljük, a jövendőben észen. Hitben szemléljük tehát azt az időt, amelyben újjá tesz mindent. Miért történik itt ez a történet? A János evangéliumában hadd emlékeztessem a testvéreket arra, vagy hadd irányítsam a figyelmet arra, hogy ezután a történet után Jézus Krisztusnak egy hatalmas bizonyságtétele következik. Figyeljétek meg, majdnem azt mondom, hogy szinte azért történik ez a történet, hogy utána Jézus bizonyságot tehessen. De így lesz majd a János 6-ban is. Figyeljétek meg a 5000 ember megvendégelése után. Azért, hogy Jézus beszélhessen a mennyei kenyérről. És van egy hatalmas tanítás. Van egy hatalmas tanítás, mert tudnélik Jánosnál a tanítása fontosabb. Még ha Lukács írta volna le, ugye? Még ha Lukács, mint orvos, leírta volna, hogy meggyógyult, csoda történt. Ahol a mi tudományunk csődbe jutott, ahol mi nem tudunk tovább lépni, ahol nekünk határaink és korlátaink vannak, jön valaki, akinél nincsenek határok és nincsenek korlátok. De Jánostól olyan szokatlan, aki nem írta le a betlehemi történetet, nem írta le a bölcsek történetét, ugye? Hanem egyenesen azzal kezdi, hogy és az íge Istennél volt, és Isten volt az íge. Az a teológus János leír egy ilyen történetet, de talán azért is, hogy utána egy hatalmas jézusi prédikációt és tanítást az ő küldetéséről, eljöveteléről, munkájáról, az atyáról, majd fogjuk olvasni a kalauzban, csak azért mondom, hogy már így olvassátok. Bevezesse, megerősítse, előre elmondja, hogy ami történt, az azért történt, hogy higgyenek. A 5. fejezet ezzel fejeződik be, mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő, ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor a beszédeimnek hogyan hinnétek? Jézus befejezi a beszéddel, de kezdi a cselekvéssel. És azt mondja, hogy a cselekvés az arra irányul, hogy higgyetek az én beszédeimnek. Az én beszédeim pedig lélek és élet. Nézzük, testvérek, tehát ennek a történetnek először is néhány üzenetét, ennek a találkozásnak. Nyilván nem lehet az összest elmondani, de egy néhányat, amit Isten nekem is fontossá tett, azt hadd emeljem ki belőle. Jeruzsálemben a Jukkapunál volt ez a tó, a város szélén az egyik kaput nevezték így, hogy Jukkapu. Talán van olyan feltételezés, hogy azért nevezték Jukkapunak, mert a templomi áldozatra vitt juhokat vitték be ezen a kapun, hajtották be ezen a kapun. Talán ezért Jukkapu. És hogyha ez így van, akkor ez megint számunkra egy megint jánosi fogás. Bocsánat, hogy így mondom. Ugye János, aki az első fejezetben rámutat Jézus, hogy íme az Isten báránya. És a Jukkapunál van egy tó, de kijön be a Jukkapun az Úr Jézus Krisztus, mert ő is felmegy Jeruzsálembe az ünnepre. A Jukkapunál feltűnik az Isten báránya, és igaz, hogy János most nem mondja, keresztelő János. De Jánosnál olyan fontos volt ez, hogy leírja, az evangélista János, ugye persze, leírja, hogy ott jön a bárány, ott van a Jukkapu, itt szokták behajtani az állatokat, a bárányokat a templomi áldozatra, hogy levágják, hogy a vérét kifolyassák, hogy az Isten előtt legyen engesztelés, és mielőtt még a betegségről szó lenne, látjátok, mielőtt még a bénáról szó lenne, az ige rámutat, hogy ott jön a bárány, ott jön a Jukkapu, ott van az ünnep, megy fel az ünnepre az Úr Jézus Krisztus úgy, mint az Isten báránya. Ezek a betegek, akik ott voltak, testvérek, gyógyulást keresve, az az érdekes, bár ez zárójelben van téve, és oda van írva, hogy a legrégebbi kéziratokban nem szerepel, tudnilik az, hogy várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után egészséges lett bármilyen betegségben is szenvedett, mégis itt van benne a Bibliánkban. Ezért hadd emeljem ki azt, hogy az emberek ezeket a gyógyulásokat egyértelműen Istennek tulajdonították. Tehát nem a víz csodálatos összetételének, mint a gyógyfürdőkben ki van írva, hogy mi a víz összetétele. Ugye? Mert aztán, hát csoda. Ugye, a reumásoknak vége a reumának. És nem azt mondják, hogy kiírjuk a víz összetételét, hanem azt mondták, hogy leszállt az Isten angyal, és aki elsőnek lépett bele, az meggyógyult. Tehát ezek valamiben azért kapaszkodtak. És egyértelműen Istennek tulajdonították, nem a véletlennek tulajdonították, hanem időnként jön egy angyal, felkavarja a vizet, és aki elsőnek lép be, az meggyógyul. Tehát akkor van gyógyulás, ha az Isten küldöttje. Mert az angelos ezt jelenti, ugye? Ha az angyal az Isten küldötte leszállatóra, és felkavar, az gyógyulást jelent. Megint testvérek, az Isten küldötte, és kitűnik fel ott a víznél, az Isten küldötte, Jézus Krisztus, akit az Isten küldött az ő népéhez. Aztán csodálatos üzenete ennek az ígének, hogy aki nem ér oda a vízhez, annak is van esélye, mert a víz megy oda hozzá. Aki nem tud bemenni a vízbe, ahhoz oda megy a víz. Miért van ez így leírva? Tudnélik, azért van leírva, testvéreim, az én véleményem szerint, és az én látásom szerint, hogy az ember teljes tehetetlenségét mutassa meg ez az íge. Ott feküdt a sánták, bénák, aszkórosok tömege. Ott van egy olyan tehetetlen, vagy így is mondhatnánk, hogy maga tehetetlen társaság. És ennek az embernek az életén keresztül bemutatja nekünk az ige az ember teljes tehetetlenségét. Azt mondja ez az ember a Jézus kérdésére, hogy Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a bedencébe, és amíg én megyek, más lép be előttem. Na megint az ember képe. Megint ez egy kicsit az ember képe. Mert hogyan gondolkodik az ember? Úgyhogy először is, hogy míg én megyek, tehát az, hogy én nem érek oda, a másik pedig úgy, hogy más ember nem visz be engem. Értjük, hogy mit akar ezzel mondani az ige? Mert min gondolkozik az ember? Az, hogy vagy magamon kéne segíteni, vagy mások tudnak rajtam segíteni. És ennek az embernek eszébe sem jut. Eszébe sem jut az, hogy nincs egy harmadik megoldás. Nincs még ezen kívül valami. Csak az, hogy én magam indulok és megyek. De nem jó, mert mindig más ér be előttem. Hát körülbelül ki érhetett be, testvéreim? A legkevésbé beteg. Nem? Hát aki, ott vannak a sánták, bénák, aszkórosok, mindenféle betegek. Hát ki érhetett, agyvérzésesek? Hát ki érhetett be először? Hát aki a legkevésbé beteg, a legfürgébb. És ki biztos, hogy nem ért be? A legnyomorultabb. Az biztos, hogy nem ért oda. De hogy gondolkodik az ember, hogy vagy én tudnék magamon segíteni, vagy valaki más. És ez az ige áthúzza ezt. Így egy nagy vonallal áthúzza az egészet, és azt mondja, hogy ember, se te nem tudsz magadon segíteni, se más nem segíthet rajtad. Tulajdonképpen ez a mi szomorú képünk, testvérek, hogy az ember csak önmagánál, vagy a másik embernél keresi az élete megoldását. Ugye, figyeljük meg, először is magunknál keressük. Miért? Azért, mert magunkban bízunk a legjobban. Mert magunkban bízunk a legjobban. Ha az már nem megy, az már nagy dolog, ha valaki fel tudja fedezni, hogy én nem. De hát akkor valaki más. De látjátok, hogy mennyire emberien tudunk gondolkozni? Hogy csak ember segíthet rajtunk. Hogy szokták mondani a hitetlenek? Ezen még Isten se tud segíteni. Az már nagy dolog, ha valaki azt mondja, hogy ezen csak Isten segíthet. De sokszor csak ez harmadik lépcső. Miután feladtuk azt, hogy én, miután csalódtunk abban, hogy más, azután esetleg kimondjuk, hogy hát akkor próbáljuk meg, hát mit veszíthetünk. Ugye? Még sokszor ki is mondja, hát mit veszíthetünk, hát próbáljuk meg. De neki nincs az ott, hogy ez egy zsidó ember volt, hiszen felmegy a templomban, majd erről is lesz szó. Ott van a lyukkapunál, oda megy hozzá Jézus. Elmegy a papokhoz. Jelenti nekik, hogy Jézus az, aki meggyógyított. Ugye? Ez egy zsidó ember volt. És ő nem kapaszkodhatott volna bele az ígéretekbe? Úgy, mint Simeon, aki várta az ígéretek beteljesedését. Ugye? Egy öreg ember, de az várja. Az, amikor meglátja a kicsi Jézust, amint beviszik a szülei a templomba, most elbocsátod, Uram, már a te szolgádat békességben. Mert egy ember, aki várta. Itt meg egy ember, aki abszolút nem várja. Várja a víz megmozdulását. Azt várja. Nem érdekes? De azt a Jézus nem, aki a Mesiás. Nem mondja azt, hogy hát itt ülök, hát igaz, hogy a víz is megmozdul, de majd jön a Mesiás. Nem az lett volna a hit? Hát, ha most jön a Mesiás. Hát, ha az én időmben. Ugye? Várok még itt, mert hát, ha meglátom, és akkor ő kétség nélkül meggyógyít engem. Ez lett volna a hit, viszont ennek az embernek a szívében abszolút nincs hit. Emberi módon tud gondolkozni. Testvérek, ha az ember magán tudna segíteni, vagy mások segítenének rajta, akkor nem kellene Krisztus. Ez az ige ezt is elmondja nekünk. Akkor nem kellene Jézus Krisztus, ha mi tudnánk magunkon segíteni. De ez az ember annak a képe, az egész emberiség képe, aki nem tud magán segíteni. Na van itt egy érdekes kérdés, akarsz-e meggyógyulni? Ezt semmiképpen nem szabad félre értenünk, mert nem szabad ezt a kérdést úgy értenünk, hogy hát, ha azt mondja, hogy akarok, akkor meggyógyítja Jézus. Ha azt mondja, hogy nem akarok, mert azért hozzá lehet szokni ehhez az állapothoz is, akármennyire hihetetlen testvérek, hozzá lehet szokni ehhez az állapothoz. És képzeljétek el, Jézus megkérdi, akarsz-e meggyógyulni? Nem mondhatjuk azt, hogy hű, most az ő akaratán múlik. Ha azt mondja, hogy akar, akkor meggyógyítja, ha nem, hát akkor tovább megy Jézus. Hát én akartalak meggyógyítani, de hát ha te nem akarsz, akkor nem. Nem. Jézus odament, ebből gyógyulás lesz, akármi történik. Mégis miért kérdi meg Jézus, hogy akarsz-e meggyógyulni? Megint azt kell mondjuk, testvérek, hogy van ennek értelme, hiszen az ember nem is válaszol rá, hogy akarok. Csak ott mondja, hogy én nem tudok bemenni, más megy be előttem. Ugye? Tehát nem erre válaszol. Jézus pedig azt mondja ezek után, nem kíváncsi arra, hogy akar-e, hanem azt mondja, hogy vedd fel a te ágyadat, és menj haza, járj. Hordozd a te ágyadat, nyoszajádat, vedd fel. Az pedig felvette ágyát, és járt. Akarsz-e meggyógyulni? Először is Jézus azt a kívánságot ébreszti benne, hogy a kegyelem iránt legyen benne kívánság. Ugyanakkor ez a szó, hogy akarsz-e, nem csak az akaratot jelenti a Szentírásban, ez a szó, hanem azt is jelenti, hogy akarat, kívánság, vágy, óhaj. Tehát így is lehetne kérdezni, hogy vágyakozol-e arra? Ugye? Tehát nem az, hogy akarsz-e, és ha akarsz, akkor gyógyítalak, vagy nem, hanem ebben a szóban, árnyalatban, de ott van benne az, hogy vágyakozás, óhaj, kívánság, az is ott van. Igen, testvéreim. A másik, ami miatt Jézus Krisztus megkérdi, ezt meg Calvin mondja, azt mondta Calvin, azért kérdi meg Jézus, hogy felkeltse a figyelmet mind azokban, akik ott vannak körülötte. Igen, felkeltse a figyelmet. Mert mire kimondaná ezt, hogy vedd fel a te nyoszállat és járj, addig már a többiek, ugye, még el se jutott volna, tudod, hogy mi akar itt lenni. De megállott egy ember, először megkér, hogy akarsz-e meggyógyulni, többiek meghallják ezt, hogy gyógyulás. Ugye, rögtön, hát erre fel kell emelni a fejet, hát erre várunk. Hogy felkeltse a figyelmet. Hogy ami itt történik, azt Jézus nem akarta titokban hagyni. Nem akarta titokban hagyni. Igen, azt akarja, hogy ezt lássák, ez kiderüljön. Ezt ő demonstrálni akarja. Felkelti a figyelmet, hogy akarsz-e meggyógyulni. És testvérek, amit itt látunk ebben az igében, az, hogy látjuk a teljes reménytelenséget, amely reménytelenség egyedül Jézus Krisztusban lesz valódi élő reménységé. Nem az gyógyul meg, aki a vízhez ér, hanem az gyógyul meg, akihez Jézus Krisztus odaér. Akihez Jézus Krisztus odalép. Legyen az Zákeus, bár ő nem volt aszkóros, vagy nem volt sánta, agyvérzéses. De Zákeushoz is odalépett Jézus. Legyen Lévi, aki ott számolgatja a forintokat, ugye? A keze vége már kék a fénypénzektől, ott ez a mániája, ez az öröme, ott számolgatja, odalép Jézus, kövess engem. Hát ennek meg az, hogy vett el a te nyoszajárat. Jézus szól, az ő szava ír s gyógyító erő, teremtő hatalom, és az gyógyul meg, akihez Jézus Krisztus odalép. Odalép mellé Jézus, és aki meggyógyul, az tudja azt, hogy odajött hozzám, odalépett hozzám. Aki közülünk meggyógyított ember, az tudja, hogy egyszer Jézus Krisztus hozzám is odalépett. Nem az a kérdés, hogy vajon hozzád most odalép-e Jézus, hanem az a kérdés, hogy ha Jézusé vagy, akkor tudod azt, hogy egyszer odajött hozzám, és egyszer megszólított engem. És a szavából áradt a kegyelem, áradt az irgalom, a szavából áradt a bocsánat. Így lép oda Mária Magdolnához. Ő neki más a baja. De lényegében ugyanaz. Minden embernek ugyanaz a baja. Tudnélik az, hogy ahogy az ige mondja, hogy minnyájan vétkeztek, és hiával vannak az Isten dicsőségének. Ez minden ember baja. Aztán ennek lehetnek lelki, lehetnek testi nyavajái, következményei, mert mind, ugye, tudjuk, hogy mind erre visz vissza. Mind a bűn az Istentől elszakadt állapotra vetíthető vissza, hiszen az Édenkertben nem volt Betesda tornáca. Az Édenkertben nem voltak sánták, bénák, aszkórosok, csak öröm, hála, békesség, jólét, magasztalás. Igen, testvérek, ezt mondja nekünk ez az ige, és amiután Jézus meggyógyítja, azt olvassuk, hogy ezek után találkozott vele a templomban. Tehát nem csak a Betesda tornácánál történik egy találkozás, hanem történik egy találkozás a templomban is. Akivel betegsége alatt találkozik Jézus, azzal gyógyult állapotában is találkozik. Tehát nem úgy van, hogy egyszer, ez egy ilyen példa nekünk megint arra, hogy nem úgy van, hogy Jézussal egyszer kell találkoznunk, hanem utána találkozik vele a templomban. Oda megy ez a meggyógyult. Jézusnak természetes, hogy bemegy a templomba, mert az én atyám háza, így mondja később. Ez az én atyám háza. De testvérek, olyan jó, hogy természetes lesz a gyógyultnak is. Természetes lesz a gyógyultnak is, hogy ő is bemegy a templomba, úgy, ahogy természetes most a gyerekeknél, pontosan a gyerekórán ez az íge van, az ékes kapu égtelen koldusa, és ő is miután meggyógyul, a Cselekedetek 3-ban, ő is bemegy a templomba, és dicséri az Istent énekkel. És ez az ember is nagyon érdekes, nem? Mennyi mindent vesztett 38 év alatt? Mondhatta volna azt, hogy hát van mit bepótolnom. Hát én annyi mindent elvesztettem 38 év alatt. Nem láttam a világot, nem tudtam járkálni, menni, szórakozni, kapcsolatokat létesíteni. És ő mégis bemegy a templomba. Igen, testvérek, nem véletlenül írja le Jézus Krisztus, hiszen itt a templomban tovább folytatódik az ő gyógyulása. Mert testvérek, akiket Jézus Krisztus meggyógyít, megszabadít, a vele való közösségben, találkozásban és a benne való életben tovább folytatódik Istennek a szabadító munkája a megszabadított ember életében. Nem úgy van, hogy egyszer találkozik és vedd fel a nyoszoljádat, járj, hanem tovább folytatódik Jézus Krisztus kegyelmes tette. Honnan látjuk ezt? Onnan tudjuk, hogy ez az ember még nem sok mindent tud, és nem sok mindent lát. A zsidók azt mondják neki, szombat van, nem szabad felvenned ágyat, ő így válaszolt, aki meggyógyított, azt mondta, hogy vedd fel a te nyoszoljádat. Valamiféle engedelmesség már van az életében. De még csak azért van engedelmesség, mert valaki meggyógyított, adott nekem valamit, visszaadott valamit. Hát azt mondta, hogy vegyem fel. De még nem tudja, ki az. Még nem tudja, ki az. Ki az az ember? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. És miután találkozik vele a templomban, azt mondja neki, íme meggyógyultál, többé ne védkezzél, hogy rosszabb ne történjék veled. Elment az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. Tehát hol jut igazi bizonyosságra? Hol fejlődik az ő hite, az ő látása? Hol nyílik meg igazán az ő szeme? A templomban. Aki meggyógyult, testvérek, annak itt a helye a gyülekezetben. Ezt nem lehet kikerülni. Ezt nem lehet kikerülni. Az, aki nincs itt, az nem találkozott Jézus Krisztussal. Higgyük el. Majd erről a páli teológia sokkal hosszabban beszél. Most arra nincs idő, hogy ezt kifejtsük. De higgyük el, hogy a Szentírás üzenet, az Új Szövetség üzenete ez. Az ott van azok között, akik szintén meggyógyultak. akiknek szintén van látásuk, meg lehet, hogy még nincs, mert volt ott sok vakember a templomban. Nem volt ott mindenki hívő, testvérek. Nem volt ott mindenki Jézusé. De mégis oda megy ez az ember, és Jézus is oda megy, és ott találkozik vele. Ó, de csodálatos dolog, testvérek! És azt mondja neki Jézus Krisztus, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Megint csak valami nagy üzenet van ebben. Mert megkérdezhetnénk, hogy van ettől rosszabb, mint 38 évig ott ülni. Már a szeme kigúvad, mert azt várja, hogy a víz mikor mozdul meg. Képzeljétek, hát mindig azt nézni 38 éven keresztül. Amióta ott van a tornácon, azt nézi, hogy a víz mikor mozdul meg, összeszedni minden erejét, és mindig csalódni. Hát van ettől rosszabb, hogy rosszabbul ne legyen dolgod? Ez megint azt mondja nekünk, hogy igen, van ettől rosszabb. Mert a legbetegebb ember is vegye komolyan azt, a legnyomorultabb, a legnagyobb fájdalomban élő ember is vegye komolyan azt, hogy van ettől rosszabb. A Biblia leír egy olyan helyet, aki szintén nem jut el a vízig, az ember, egy ember nem jut el a vízig, majd mindjárt rájöttök, hogy melyik ige az, de még egy csepp víz sem jut el ő hozzá. Tehát ott még egy csepp víz sem jut ő hozzá, hogy a nyelvére téve valami enyhet kapjon. Van ettől rosszabb? Van. Van. A teljes víz hiány. A teljes Krisztus hiány az még rosszabb ettől. Ez megint egy nagy biztatás és egy nagy vigasztalás, nem? Van ettől rosszabb. Nem az a legrosszabb, hogy fáj mindenem. Az is nagyon rossz. Hogy nehogy rosszabbul ne legyen dolgod. Jézus Krisztus pedig még csak röviden annyit, és ne vétkezzél. Na ezzel mutatja meg Jézus, hogy van valami kapcsolat a mi lelki állapotunk és a mi testi nyavajáink között. Nem úgy, ahogy a Jób barátai gondolták, hogy valamilyen bűnt követtél el, azért vagy ilyen beteg, de van valami kapcsolat, és harmadszor Jézus pedig arra tanítja meg ezt a nyomorult embert, hogy soha ne legyen hálátlan az iránt, a kegyelem iránt, amely neki ott a Betesda tavánál megjelent. Tehát Jézus arról beszél, hogy mi lesz ez után. A megszabadított embernek ugyanis ez is kérdése, és hogy lesz ez után? Többé ne vétkezzél, azaz járj az Úr előtt, és légy tökéletes. Járj az Úr előtt teljes tetszésére. Hálával szolgálj neki, mert ne feledd azt, hogy ki szabadított meg téged az ördög terhes fogságából. A 201. dicséretben van két vers, amely nagyon szépen adja ezt vissza, és legyen ez imádságunk most így az ige hirdetés végén. Reménységem neveli bennem, s bizonyossá tészen, hogy végre jutalmam én nékem örök élet lészen, melyre is készíti lelkemet és hívja magához, hogy szabjam egész életemet szent akaratjához. Uram, taníts gyarló éltemnek, nagy bűnös voltára, ó, vezessel árva fejemnek szabadítójára, magamat néki hadathassam, lelki ajánlással, drága jó voltát felválthassam, méltó háladással. A meggyógyított ember életprogramja. Ha neked Jézus azt mondta, hogy vedd a te nyoszajádat és járj, ha Jézus azt mondja, nem uralkodik többé ti bennetek a bűn, akkor a mi ajkunkról és szívünkből ez törjön fel, hogy drága jó voltát felválthassam, méltó háladással. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged lehajló szeretetedért és kegyelmedért. Köszönjük, hogy akkor sem az ünnepre siettél, nem a templomba siettél, hanem először a lyukapunál álltál meg ennél a 38 éve beteg embernél, és meggyógyítottad őt. Köszönjük a jelt és a csodát. Köszönjük, hogy megmutattad ott hatalmadat, dicsőségedet, fenségedet. És köszönjük, hogy ma is megmutatod minden szabadításban. minden új életben. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor nem akarunk így járni, hogy többé ne vétkezzél. Engedd, hogy éljünk a te dicsőségedre. Magasztaljunk téged, rólad beszéljünk, hozzád hívogassunk, és téged megváltóként, szabadítóként szeressünk, és szolgálhassunk. Kérünk, hogy áld és őrizd meg életünket, szeretteinket, betegeinket, vedd körül gyászolóinkat. Köszönjük neked, hogy ezt a hetet is kezedbe tehetjük. Amerre járunk, merre kelünk, te légy Jézus a vezérünk. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el fennhangon. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül, testvérek, a 30. Zsoltárból énekeljünk. A 30. Zsoltárból énekeljük az első és a negyedik verset. Első, második és negyedik verset énekeljük. Bocsánat, első, második és negyedik verset. Dicsérlek, Uram, tégedet, mert te megtartál engemet. Ooh. mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.